Jézus mondja, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Így hallgassuk a mi Urunk szavait, igéjét, Lukács evangéliuma 4. részéből, a 14-től 30-ig terjedő versekből. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg, Lukács evangéliuma 4. fejezetéből.
Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy a szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti, és azt kérdezték, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igaz, mondom néktek, hogy sok özvegyasszony él Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott.
Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk bezárását, a neki való engedelmességet, fennállva imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk neked azért, hogy a te igédet hallhattuk ezen a mai délelőttön. Köszönjük neked azt, hogy van üzeneted a számunkra ma is. Imádkozunk azért, segíts bennünket alázatosnak maradni. Urunk, bocsáss meg, amikor olyan indulatok feszülnek bennünk, mint a názáretiekben, amikor halljuk a te szavadat, amely megítél, és megharagszunk miatta. Megharagszunk arra, aki azokat mondta. Urunk, így haragudtak rád is, pedig te a kegyelmet hirdetted. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk is a kegyelmet hirdeted, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt, megvallani a bűneinket és elhagyni azokat. Imádkozunk, Urunk, hogy erre tégy bennünket készségessé, és add, hogy ebből a bűnbocsánatból, ebből a kegyelemből hadd jusson másoknak is. Ahogyan tanítottál, imádkozni úgy tegyük, ahogyan megbocsátod a mi bűneinket, mi is úgy tudjunk egymásnak megbocsátani. Imádkozunk, Urunk, így őrizd meg bennünket a végtelen haragtól, a megbocsátásra való képtelenségtől. Segíts bennünket abban, hogy eltelhessünk a te szereteteddel. Imádkozunk, Urunk, őrizd meg a keserűségtől. Amikor fájdalmak, amikor betegség látogat meg, engedd meg azt is alázattal és türelemmel viselni. Így állunk előtted, Urunk, és könyörgünk azokért, akik most nincsenek közöttünk, hogy gyógyítsd őket. Add, Urunk, hogy akik beteg ágyon vannak kórházban, vagy otthon szenvednek, ha ez kedves előtted, akkor adj nekik gyógyulást, felépülést, hogy itt velünk együtt dicsérhessenek még téged. Imádkozunk, Urunk, a lelki szenvedőkért, akik valamiért úgy érzik, hogy nem tudnak jönni ide közénk. Kérünk téged, Urunk, hogy őket is te állíts talpra, és könyörgünk a gyászolókért, hogy vígasztald őket. Imádkozunk, Urunk, így, hogy a mi Isten tiszteletünk hadd lehessen az, aminek nevezzük a te tiszteleted, a veled való közösség, az együttlét, amelyben megújul a szívünk, az életünk. Kérünk téged, Urunk, hogy ezt cselekedd meg ma is lelked által. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található János evangéliumában a 18. fejezetben, a 37. vers második felében. Tehát János evangélium a 18. rész 37. versének a második felében olvassuk. Jézus mondja, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Kedves testvérek, az új esztendőben az Úr Jézus jellemvonásaival kezdtünk el foglalkozni. A példák, a példaképek mindig pozitív hatással lehetnek a gondolkodásunkra, befolyásolhatják a viselkedésünket, ösztönzőleg hatnak ránk a változás készségében. Jézus Krisztus pedig nem csak példakép előttünk, hanem ő erőt, képességet is ad ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogyan az Isten tervében megjelent felőlünk. Pénteken például a Kövess engem körön éppen a Szentlélek munkájáról beszélt a csoport, és többek között azt is megállapítottuk, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés átformálja a keresztény embernek az életét. Az elmúlt vasárnapokon felidéztük, hogy Jézus Krisztus önmagát állítva példaként elénk alázatosságra és szelídségre tanít. Aztán a múlt vasárnap azt figyeltük meg, hogy a tökéletes, a hibátlan Jézus Krisztus hogyan néz ránk tökéletlen és bűnös emberekre. Együttérzéssel, szánalommal nézi az elesett és elgyötört voltunkat, és gyógyítani szeretne bennünket. És remélem, hogy talán a mögöttünk lévő héten, az igehirdetésnek a fényében próbáltunk is egy kicsit másképpen tekinteni embertársainkra. Próbáltunk egy kicsit türelmesebbek, megértőbbek lenni. Ugyanakkor az emberek megértése nem jelenti azt, hogy a bűnt nem nevezzük bűnnek. Az, hogy megpróbálok megérteni valakit, megpróbálok türelmes lenni valakihez, az nem azt jelenti, hogy elnézek a hibái mellett, és mindenre, amit egyébként rosszul csinál, arra is azt mondom, hogy jaj, de jó, nagyszerű. Mert ez butaság lenne. És ráadásul nagyon rosszat szülne. És ha megnézzük az Úr Jézusnak az életét, akkor azt látjuk, hogy ő sem ezt csinálta. Jézus Krisztus sem azt mondta, hogy látom az embereket, hogy elesettek, elgyötörtek, kínoztatva vannak egymástól, kínozzák egymást, hanem amikor ezt megállapította, akkor úgy folytatódik az ige, hogy hirdette nekik az evangéliumot. Azaz változást akart az életükben. És ő maga a változásnak a kulcsa, aki az életét adta értünk. Szóval az emberekkel nem csak megértőnek kell lennünk, hanem őszintének is, különben nem fogják tudni, hogy miben kellene változniuk. Márpedig Jézus mindig teljesen egyenes és őszinte volt. Igyekszem is tőle tanulni, mert ő úgy tudott egyenes és őszinte lenni, hogy sohasem bántott meg senkit, csak azok bántottak meg, akik nem akartak szembesülni bűneikkel, vagy nem akartak változni. Ha őszinte akarok lenni, nagyon kevés embert ismerek, akik hasonló módon tudnak őszinték lenni. Igen, igen, kevés ember van, de van néhány, akik így tudnak őszinték és egyenesek lenni. Van olyan, hogy ezek az emberek olyan dolgokat mondanak meg nekem, amit meghallok tőlük, és az jut az eszembe, hogy hát én nem merném megmondani neki ezt. Ez olyan kemény. És mégis olyan szeretettel mondja, vagy úgy tudja elmondani, hogy nem tudok rajta megsértődni, mert érzem, hogy nem pecsétet tesz rám, nem beskatujáz, nem azt mondja, hogy te ilyen vagy, hanem valamit objektíven megállapít, de nem a magasságból, hanem mellőlem. Előítéletmentesen beszél. Nem velem szemben ülve mondják el a meglátásukat, hanem képletesen mellém ülve. És azt éreztetik, hogy ők igazából egy csöppet sem különbek, mint én vagyok. Szóval irigylem azokat, akik így tudnak beszélni, és jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk tanulni mindnyájan, vagy minél többen ebben a világban, vagy ebben a gyülekezetben. Nézzük, hogy az Úr Jézus a tökéletes példa, hogyan tanít bennünket erre. Hozok 4 történetet, nagyon-nagyon jól ismert történetet, és ezek alapján vizsgáljuk meg, mit láthatunk az Úr Jézustól ebben a tekintetben. Az első példa legyen előttünk az, amikor a gazdag ifjúval találkozik. Máté, Márk és Lukács is leírja ezt a történetet, de Márk azt is megemlíti, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatal embert. Ahogy oda ment hozzá, azt látta rajta, hogy ez a fiatal srác őszinte, egyenes, nem beszél mellé, tényleg érdekli őt, hogyan lehet az övé a mennyek országa, hogyan üdvözülhet. Látta Jézus, hogy őszinte az érdeklődése, de egy dolog van, ami közéjük áll. Jézus és ő közé, az üdvösség és a fiatal ember közé, ez pedig a pénz, a vagyon. És azt mondja neki, hogy figyelj, add el a vagyonodat, és utána kövess engem. Ennyi. Ez hiányzik még belőled. Látom az őszintességet, a vágyad benned, ennyi híja van. Hát a vagyon sok törődéssel, aggódással, felelősséggel jár. Ennek a fiatal embernek ezt nehéz volt elfogadni. Márpedig amíg Jézus Krisztus nem lesz az első, addig nem lesz teljes és boldog az élete. És fontos ebből megérteni, hogy nem a vagyonnal van a baj. Amikor Krisztus van az első helyen, akkor az ember onnantól kezdve tudja a pénzt jól kezelni, a vagyont jól kezelni. És tudja azt, hogy ez bizony az a kategória, amiről Jézus azt mondja, a rozsda és a moly így is úgy is megemészti. Vagy ahogy mondani szokták az egyszerű falusi emberek, az utolsó ruhán nincsen zseb. Nem viszünk magunkkal semmit. Tehát éppen ezért a vagyon miatt nem kell megbetegedni, nem kell megőrülni. Jön, megy, jó, ha van, de legfőképpen arra jó, hogy szolgáljunk ezáltal is. És ezért mondja neki Jézus, hogy nézd, most neked az első helyen a vagyon van, éppen ezért rossz az értékrended, ez az út nem vezet oda, ahová te szeretnél eljutni. Ezt tedd félre, kövess engem, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És mit olvasunk? Azt, hogy ez a fiatalember szomorúan elment. És itt látjuk azt, hogy Jézus hogyan beszélt. Őszintén, nyíltan, de szeretettel. Mert ez a fiatalember nem sértődött meg. Nem azt írja az ige, hogy hú, de megharagudott. Nagyon meggyűlölte Jézust, hanem azt mondja, hogy szomorúan elment. Belátta, hogy úgy tűnik Jézusnak igaza van, de hát én nem vagyok képes arra, hogy ezt a pénzt, a vagyonomat elengedjem. Apám, a nagyapám mennyi dolgozott érte, mit rám hagytak, meg már én is mennyi energiát ebbe belefektettem, hát hogy hagyjam el? Hogy legyek hűtlen hozzá? Ettől vagyunk, akik vagyunk, és így tovább. Biztosan ehhez hasonló gondolatai lehettek, és hát szomorúan ment el, de nem haraggal. Amikor az Úr Jézus velünk is, ugyanígy őszinte, halljuk az ő szavaiból, hogy miben kellene változtatni, mi hogyan reagálunk? Haraggal? Szomorúan? Vagy azt mondjuk, hogy Uram, ha ez az ára, akkor vállalom. Ez a fiatal ember az üdvösségnek az árát nem akarta megfizetni. A második példa előttünk Nikodémus, akivel találkozik Jézus, a zsidó nagy tanács előkelő tagja, komoly, tekintélyes, vallási, vezető, idős ember. Éjszaka megy az Úr Jézushoz, egyrészt azért, mert nappal úgyis tömeg veszi őt körül mindig, és úgysem tudnak hosszan beszélgetni, másrészt pedig is talán elsősorban ezért, hogy az ő nagy tanácsbeli, tekintélyes barátai, kollégái bizony egyáltalán nem nézik jó szemmel ennek a Jézusnak a munkálkodását, az életét, és ezért jobbnak látja a konfliktust velük is elkerülni, és csak 4 szem közt beszélgetni az Úrral. Ez az idős ember azonban szeretne többet tudni, szeretné hallani, megérteni azt, amit Jézus hirdet. Ez az idős ember ehhez a fiatalhoz, aki talán a fia lehetne, esetleg talán még az unokája is, nagy tisztelettel közeledik. Elkezdi mondani, hogy mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítól, és így tovább. Belekezd tiszteletkörökbe, és Jézus ezt nem folytatja. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, mintha az időjárásról kezdenénk el beszélgetni. Ugye az orvos sem csinálja ezt. Bemegy hozzá valaki, és akkor azt mondja a doktor úr, hogy na, mi a panasz? És akkor azt mondja, hogy hát, doktor úr, már megint mennyit esik az eső, vagy milyen meleg van, attól függ ki, mikor megy. Hát ugye az orvos is valószínűleg azt mondá, hogy igen, igen, és fáj ettől a dereka, vagy mi a baj? Beszéljünk arról, ami érdekli, vagy amiért ide jött. Az időjárásról nem velem kell beszélni. És Jézus is így csinált. Rögtön belekezdett, és arról beszélt, ami igazán érdekli Nikodémust. Őszintén és egyenesen. Elkezdi neki mondani azt, amit megérteni szinte lehetetlen. Hogy Isten úgy szeret, hogy még a fiát, Jézus Krisztust is értünk adta, hogy általa egy teljesen új életet kapjunk a bűnbocsánat által. És hogy ez nem tőlünk van, ez nem egy technika, amit meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, hanem Isten munkája a Szentlélek által. A szél fúj, amerre akar, hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Hát ezek olyan szavak, amelyeket így elsőre hallani egészen elképesztő. És Nikodémus ezen a mondaton ütközik meg leginkább, hogy mikor mondja Jézus, újonnan kell születnetek. Mi az, hogy újonnan születni? Hogy lehet még egyszer megszületni? És Jézus úgy beszél megint, hogy nem azt mondja, amit Nikodémus hallani szeretne, ami talán esetleg érdekli, hogy belemenjünk teológiai vitákba, fejtegetésekbe, magyarázkodásba, mert tudja Jézus, hogy annak se vége, se hossza nem lesz, nem vezet sehová. Hiszen például nem számít, hogy egy szombatnapon hány lépést tehet meg egy zsidó ember, vagy hogy hányszor lehet, vagy kell kezet mosni étkezés előtt, mert ezek csak eszközök az emberi élet védelmére Istentől. A lényeg azonban nem abban van, amit te meg tudsz tenni engedelmességből, ami már elég az üdvösséghez, hanem abban, hogy megértsd, mit tett érted Isten. Jézus ezt próbálja elmondani Nikodémusnak. Hogy ember, ne arra fókuszáljál, ami neked a fejedben van. Te csak ebben tudsz gondolkozni. Törvény, törvény, mit, hogy kell megtartani. És mondja Jézus, hogy nem ez számít, értsd meg. Fordítva van pont. Te azon gondolkodsz, hogy mennyivel inkább tudom megtartani a törvényt, hogy aztán üdvözüljek. Isten meg azt mondja, hogy én adok neked üdvösséget. És ezek a törvények segítenek abban, hogy te áldott és boldog életet élj a földön. Ezért megint csak lehet azt mondani, hogy kíméletlenül őszinte Jézus. Nikodémus nem azt kapta, amit várt, mégis választ kapott. És megint csak nem sértődött meg. A harmadik példa a kánaáni asszony, aki nem zsidó, de sokat hallott Jézusról, és tudja, hiszi, hogy van hatalma meggyógyítani a lányát, akit senki sem tudott meggyógyítani. Járt rengeteget orvosokhoz, mindenkitől kért segítséget, de nem volt erre senkinek hatalma. Viszont hiszi, hogy amit hallott Jézusról, azok alapján ennek az embernek van ahhoz ereje, hogy meggyógyítsa a lányát. Elkezd esedezni, könyörögni, de Jézus újra, és talán itt a leginkább kíméletlenül őszinte és egyenes, azt mondja, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Rögtön itt az asszony megsértődhetne. Hát milyen messiás vagy te? Csak a zsidókkal törődsz? Az összes többi ember pusztulhat? Meghalhat? Hogy gondolkodsz te rólunk? Hol van az irgalom? Hol van a kímélet, a szeretet? De Jézus ezzel a mondatával nem azt mondta, hogy nem érdekli az ember, vagy nem érdekli a zsidóságon kívüli ember, hanem azt, hogy neki küldetése van. Nagyon sok feladata. És neki arra van most elsősorban küldetése, hogy hirdesse a mennyek országát, és hogy az életét adja az emberekért. Ha ő mindenkit gyógyítana, akkor az egész élete csak ebből állna, semmi másból. És mi, amikor olvassuk az igét, akkor úgy hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy Jézus milyen tömérdek embert meggyógyított. És valóban egyébként sok embert meggyógyított, de higgyük el, hogy az Izraelben élő betegeknek iszonyatosan pici része részesült gyógyulásban. Nagyon-nagyon kevés ember. Mert Jézus nem ezért jött. Elsősorban akkor gyógyított, amikor valamelyik tanítását próbálta megpecsételni, hitelesíteni egy csodával. Az asszony azonban nem hagyja abba a könyörgést, és Jézus újra megdöbbentően őszintén felel. Azt gondolom, ez a legsértőbbnek tűnő mondat az Úr Jézus szájából. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Azt gondolom, ez az a pont, ahol a legtöbb ember elfordult volna Jézustól, és otthagyja őt. Kutyának nevez engem. Hát hogy gondolkodik ez? Miféle ember ez? Milyen messiásnak nevezi ez magát? Kutyának nevez engem. Az asszony azonban nem adta fel. Nem ment el, könyörgött tovább. Azt mondja, úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amely az uruk asztaláról hullik le. Azaz, az asszony azért nem sértődött meg, mert ő megértette, hogy neki nincs semmije, amivel Jézus Krisztust le tudná kötelezni. Ennek az asszonynak semmije sincs, amiért Jézusnak segíteni kellene rajta. Mivel tartozik Jézus neki? Mivel tartozik? Mit kapott ettől az asszonytól? Még csak nem is zsidó. Eleve már egy szégyen volt, egy gyalázat, hogy egy nő megszólít egy férfit. Ráadásul egy pogány nő egy zsidó férfit. Ez egy durva sértésnek számított. És akkor Jézus azt mondja, nézd, nekünk nincs egymással dolgunk, mert nem elsősorban feléd szól a küldetésem. Az asszony pedig azt mondja, hogy uram, én ezt értem, én mégis kérlek, könyörgöm, tégy kivételt. Uram, igazad van. Nem tudok azon megsértődni, amit mondasz, mert igazad van. Bármilyen fájónak vagy bántónak tűnnek a szavaid, de tudom, igazából igazad van. Ezért nem tudok más tenni, csak kérni. Légy irgalmas mégis. Szóval Jézus egészen őszinte volt, és amikor hasonló helyzetben vagyunk, amikor valamit nagyon-nagyon akarunk az Úrtól, akkor jusson eszünkbe ez az asszony, hogy nekünk sincs semmi, amit mi oda tudunk állítani az Úr elé, és azt mondjuk, hogy na ezért segíts rajtam. Nem tudjuk azt mondani, hogy uram, én annyi egy házfenntartói járulékot befizettem, hogy meg kell, hogy gyógyítsd a, mit tudom, ilyen nagymamámat. Uram, én annyi személyi jövedelem adó 1%-ot átutaltam, hogy ezért nekem ez kijár. Nincs ilyen. Nem tudunk felmutatni semmit, amivel mi le tudjuk kenyerezni az Urat. Csak kérni lehet. Csak könyörögni. De amint látjuk ebből az esetből is, az Úr hajlandó meghallgatni. És fontos ezt megérteni, mert, ahogy mondtam, nem gyógyított meg Jézus mindenkit. És ez ma sincs így. Nincs erre garancia, hogy majd mindenkit meggyógyít, mindenki megkapja az állomállást, mindenki megkapja azt a társat, akire nagyon vágyik, és így tovább. Ez nem így működik. Mert ő a legnagyobb, a mindenek fölött álló ajándékát mindenkinek odaadta, az életét értünk. Az összes többi ehhez képest közömbös, vagy majdnem közömbös. Az utolsó példa pedig jöjjön az egészen mindennapi életből. Egy alkalommal megkérdezték az Urat arról, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak? Hát, ez egy nagyon cseles kérdés volt. A zsidó vezetők próbálták Jézus törbe csalni ezzel, de azért ez egy olyan kérdés volt, ami mindenkit érdekelt. És legyünk őszinték, ez ma is érdekes, ugye? Bemegyünk a boltba, nagyon jól tudjuk, hogy akármit veszünk, annak több, mint az egynegyede, az államkasszában landol. Ki az, aki adót szeret fizetni? Rengeteg adót fizetünk. Nincs senki, aki azt mondja, hogy ó, én szeretnék még 10%-kal több adót fizetni. Ha lehetne, mindenki elkerülné. Úgyhogy amikor ezt a kérdést feltették, biztos, hogy hirtelen csend lett, és mindenki figyelt. Hallgass csak, na mit fog mondani? Kell fizetni adót, vagy nem? És Jézus, ismerjük a történetet, kért egy pénzt, egy római pénzt, és megkérdezte, hogy na, kinek a képe van rajta? Hát a császári. Jézus meg azt mondta, hát akkor tessék, adjátok meg a császárnak, ami a császári, de Istennek is, ami az Istené. Azaz Jézus nem rúgja fel a világi hatalmat kívülről. Figyeljük meg, Jézus sohasem politizált. Azt akarja, hogy te változz. Hogy te változz. Nem azért jött Jézus, hogy felborítson bármelyik rendet. Egyetlen diktatúrát sem akart sohasem megszüntetni. Sohasem beszélt arról, hogy szabadítsátok fel a rabszolgákat. Azt mondta, te változz. És aztán majd én elvégzem benned, hogy megértsd, meglásd, ha te például rabszolgatartó vagy, hogy el kellene kezdeni felszabadítani a rabszolgát. De nem mástól kell várni a változást. Ráadásul Pál leveleiből tudjuk, hogy a világi hatalom is Istentől van, a mi javunkra, vagy akár egy nép büntetésére. Úgyhogy nem mi vagyunk már, ezt sokszor mondtam, nem a keresztények azok, akik a forradalmakat indítják. Nekünk az imádság maradt. Ha diktatúrában, ha szenvedésben élünk, akkor imádkozni kell, de nem fegyvert fogni. Jézus azt mondja nekünk kíméletlen őszinteséggel, hogy mindegy, hogy mennyire nem értesz egyet a törvényekkel, amíg azok nincsenek szemben Isten akaratával, a te feladatod az, hogy engedelmeskedj neki. Amíg Isten akaratával nem megy szembe, addig engedelmeskedni kell. Te légy az, aki áldozatot hozol, és nem rendet bontasz. Az Úr Jézus nagyon őszinte és egyenes volt mindig, mindenkivel, de óriási szeretettel. Olyan szeretettel, hogy ahogyan mondtam is, csak azok sértődtek meg, akik ellenségesek voltak vele, vagy nem akartak változni. És hogyha Jézus Krisztust követjük, szeretjük, akkor legyünk mindig nyitottak iránta, és alázattal hallgassuk. És tanuljuk meg mindnyájan ezt az egymással való kapcsolatunkban is. Legyünk egészen őszinték egymással, de olyan szeretettel, ahogyan Jézustól láttuk. Mert ő nem csak az emberek szemébe mondta az igazságot, hanem melléjük, mellénk is állt, hiszen a kereszten helyettünk szenvedett. Ő nem csak látta, hogy elgyötörtek és elesettek vagyunk, hanem felemelt és meggyógyított. Ő nem elítél bennünket, hanem az ítéletet helyettünk magára vette. Ez motiváljon, amikor őszinték vagyunk egymással. Én nem ítélem el a másikat. Nem vagyok jobb nála, de szeretem. Sőt, amíg nem tudom teljesen és őszintén szeretni a másikat, úgy, mint Jézus minket, addig az őszinteségem szinte biztos, hogy bántó lesz, mert fentről az önigazságom magasságából fog hangzani. Amikor azonban ugyanoda ülök a másik mellé, kifejezve, hogy egy vagyok veled, akkor a hibája, vétke, rossz szokása, említése már nem ítélet lesz a számára, hanem jobbító szándék. Nagyon nehéz, ahogy mondtam, igen kevés embert ismerek, aki ezt tudja gyakorolni, de a következő héten próbáljunk meg ebben előre haladni. Egyenesnek, őszintének lenni, krisztusi szeretettel. Urunk, könyörgünk, segíts abban, hogy mindig rád tekintsünk. Ahogyan énekelni is szoktuk, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Segíts, Urunk, látni azt, hogy milyen nagy árat fizettél értünk, hogy mennyire vétkesek, bűnösök vagyunk, akikért ennyit kellett szenvedned. És könyörgünk, Urunk, hadd lássuk meg, hogy mi éppen olyan bűnösök és nyomorultak vagyunk, csak talán más dolgokban, mint a másik, akinek a bűnei, a hibái annyira zavarnak minket. Így kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessünk egymás felé jobbító szándékkal, szeretettel, de őszinték és egyenesek. Segíts, Urunk, abban is, hogy át tudjuk érezni, meg tudjuk tapasztalni, amikor valaki így szól hozzánk, és sértődés helyett hadd tudjunk elcsendesedni, elgondolkodni. Add, Urunk, hogy hadd érthessük ezt úgy akár, mint tőled való üzenetet. Imádkozunk Légy ebben is és minden másban példa előttünk. Erősítsd a hitünket, a veled való közösségünket, az egymás iránti szeretetünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.